Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a közösségi oldalán. Bóna Szabolcs szerint a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja. Ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak az Európai Uniós források. Bejegyzésében úgy fogalmazott, ezek a pénzek rettenetesen hiányoztak a vidéki térségekből, közölte. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar számára új fejlesztési lehetőségek nyílhatnak meg. A magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érdek. Hozzátette, a vidéki munkahelyek és beruházások erősíthetik a helyi közösségeket. A forrásokat mostantól nem túlárazott, felesleges, presztízs beruházásokra fordítjuk, hanem végre oda irányítjuk, ahol azokra a legnagyobb szükség van, hangsúlyozta a közösségi oldalán tett bejegyzésében a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke történelmi jelentőségű megállapodást kötött pénteken, amellyel elhárult minden akadály azelől, hogy a Magyarországnak jogosan járó, korábban befagyasztott uniós források végre megérkezzenek. Magyar Péterék nem mondanak igazat, amikor diadalittasan posztolják. Megszületett az Európai Bizottsággal a megállapodás, jönnek az uniós pénzek, közölte Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője a közösségi oldalán. Dömötör Csaba azt írta, a Politico péntek este cikket közölt arról, hogy az Európai Bizottság értelmezésében hogyan is áll az ügy. Magyar Péter miniszterelnök azt kürtölte világgá, hogy az Ursula von der Leyennel tartott találkozója áttörést hozott, de Magyarország még mindig messze van attól, hogy megkapja az eurómilliárdokat, amelyeket Budapest annyira akar, idézett a cikkből a fideszes politikus, hozzátette. A cikk szerint egy neve elhallgatását kérő tisztviselő azt mondta, nem állapodtak meg a pénzek feloldásáról, csupán egy listáról, amelyet Magyar Péteréknek augusztus 31-ig teljesíteniük kell. A köztársasági elnök részvétét fejezte ki a szombat hajnali buszbalesetben elhunyt sofőr családjának. Megrendítő a pécsi fiatal sportolók, edzőik és szüleik buszbalesete. Őszinte részvétem az elhunyt családjának, a sérülteknek mielőbbi felépülést kívánok, fogalmazott Súlyog Tamás. A pécsi sportiskola aerobik szakosztálya utazott abban a buszban, amelyik szombaton reggel a 6-os főúton balesetet szenvedett Pécs és Hirt között. A sportolók a Magyar Kupa második fordulójára utaztak bérelt autóbusszal Budapestre. Tájékoztatta a PSN ZRT pécsi sportiskola a távirat irodát. Pécs polgármestere közölte, a város minden segítséget megad a bajba jutottaknak. A balesetet szenvedett buszon 28-an utaztak, 19 versenyző, 3 edző, 6 szülő, valamint a jármű vezetője. A busz Hird térségében egyelőre tisztázatlan körülmények között letért az útról és fának ütközött. A balesetben a sofőr a helyszínen életét vesztette. Végül az időjárásról. Vasárnap alapvetően sok napsütés mellett fátyol felhőkre, illetve főként a Dunántúlon erőteljesebb gomoly felhőképződésre lehet számítani. Záporok, zivatarok elsősorban a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki, de kisebb zápor északkeleten sem kizárt. Az északnyugati szél több felé megélénkülhet, néhol megerősödhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet vasárnap 27 és 30 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám.
Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Hiszek, uram, a tavaszban, ágat hajtó csonka törzsben, meghaló fák zuhanását, lelkem mégis megdöbben. Látod, uram, ember erdőn szálfa éltek, döntve hullnak, elnémulnak egyre többen. Uram, új dalába hazatérő sok madárnak, mégis fáj, hogy régi fészket ifjú sarja ágoba közt nem találnak. Látod, uram, lelkem hangja könyvbe fullad, fészek bontó rombolásán a halálnak. Hiszek, uram, segíts hinnem, feltámadást, örök létet. Miért van, hogy e hit vallásnál szempillámra köncsebb téve? Látod, uram, könnyezve is, sóhajtva is, akaratod nem értve is, magasztal a szívem téged, magasztal a szívem téged. Téged. hiszek, Uram, segíts hittem, feltámadást, örök létet. Miért van, hogy egy itt vallás lát, szemvillámra küncset élet? Látod, Uram, könnyezve is, sóhajtva is, akaratod nem értve is, magasztal a szívem téged, magasztal a szívem téged. Hiszem, Uram, megbocsátod, hogy szememre bánod kötbont vékony fátylat. Váltom. Pedig tudtad, hogy feltámad.
Szentek, szent életű emberek.
A lioni szent vértanúk. Amikor ismertetjük a szentek életét, megdöbbenve látjuk sok esetben, milyen kegyetlenségekre képes az ember. Ugyanakkor csodálattal tekintünk a vértanúk bátorságára és hősiességére. A bátorsághoz, a hősiességhez Isten adott erőt a vértanúknak. Krisztus után 177-ben Marcus Aurelius császár uralkodása alatt Lyon városában 48 keresztény halt meg vértanúként Jézus Krisztusért. Közöttük volt a város püspöke Fotinus is. Amikor az üldözés befejeződött, a lioni és viennei papság elküldte Szent Irént Eleutér pápához a vértanúk névsorával. A kisázsiai egyházakhoz pedig levelet írtak. Ebben részletesen leírták a vértanúk kivégzését. A levél tartalmát a következőkben ismertetem. Szóval elmondani, pontosan leírni nem is tudjuk, hogy mekkora volt a mi üldöztetésünk, mennyire felzúdult a pogányok haragja a szentek ellen, és mennyit szenvedtek a boldog vértanúk. Teljes erővel támadt ránk az ellenség. Már a kezdetekből fölismertük, hogy kénye kedve szerint fog cselekedni. Embereit előre kioktatta a harcra. Kizártak minket a házakból, a fürdőkből, a fórumról. Sehol sem mutatkozhattunk. Isten kegyelme azonban fölvette vele a harcot. A gyengéket kiragadta kezéből, másokat pedig erős, megingathatatlan oszlopként állított vele szemben. Ezek álhatatos türelmükben legyőztek minden támadást. Eltűrtek minden kint és gyalázatot, sok zaklatások közepette Krisztushoz igyekeztek. Először a csőcselék támadt rájuk. Hősiesen tűrték az egyre gyakrabban ismétlődő fosztogatásokat, meghurcoltatást, verést. Kővel dobálták őket, rájuk kiabáltak. Mintha halálos ellenség lett volna a vértanúk tömege, úgy bántak velük. A felizgatott tömeg aztán a fórumra hurcolta őket, a városparancsnok pedig több hatalmassággal ítéletet tartott fölöttük. Mikor hitüket megvallották, a helytartó megérkezéséig börtönbe vetette a hitvallókat. Amikor megérkezett a helytartó, elébe vezették őket. A tömegben, akiket a kíváncsiság hozott össze, meghúzódtak a még szabadon maradt keresztények is. Aggódó részvéttel nézték szeretteiket. Az ifjú Vécius Epagátus is szabadon volt, de nem bírta tovább az ellenük folytatott vádaskodást. Felkiáltott: felelek én helyettük, de visszautasították. Fölmerült a gyanú, hogy ő is keresztény, amit nyíltan meg is vallott. Ő is a vértanúság pálmáját nyert el. Ezután folytatták a bíráskodást. Egyesek azonban gyenkének bizonyultak. Tizen elestek, és megtagadták hitüket a szenvedésektől való félelmükben. A tárgyalást akkor felfüggesztették, a foglyokat pedig börtönbe zárták. Mindnyájukat nagyon megrendítette ez a hitvallásban való ingatagság. nem a rájuk való szenvedésektől, hanem az örök kározattól féltek. A bukottak helyett minden nap akadt azonban egy vagy kettő, akiket elfogtak, főleg az egyházi vezetőket és azokat, akik bátran megvallották hitüket. Elfogták a keresztény házaknál szolgáló pogány szolgákat is, ezek, hogy megszabaduljanak a kínzástól, mindenféle hamis várddal megrágalmazták a keresztényeket. Ilyen hazug várdakat mondtak, csecsemők testét eszik, vérfertőző kicsapongásban élnek. Erre még a pogányok is felháborodtak, és haragra gerjedtek ellenük, pedig azok közül is sokan együtt éreztek a keresztényekkel. Megkezdték a kínvallatást. Legtöbb kegyetlenséget Sanctus diákonussal, egy Martinus nevű neofitával, újonnan megkeresztelt el, a pergamoni Attalusszal és a rabszolga Blandina szűzzel követtek el. Blandinát reggeltől estig váltott bakók kínozták, mindent kigondolható kínzással. Végül kimerülve estek össze, kifogytak minden eszközből. Csodálták, hogy Blandina még él, s bizonygatták, hogy egyetlen egy kínzás is elég lett volna megölésére. Blandina kínjaiban csak ennyit mondott, keresztény vagyok, semmi rosszat nem követtünk el. Sanctus is emberfeletti erővel tűrte a szenvedéseket. Azt remélték tőle, hogy olyasmit árul el, amit nem volna szabad tenni. De tévedtek. Elhallgatta nemzetségét, szülővárosát, szabad vagy rabszolga mi voltát. Minden kérdése csak egy mondatot felelt latinul, Christianus sum, keresztény vagyok. Kegyetlenül megkínozták, így ment be a dicsőségbe, nekünk példát mutatva az Atya és Krisztus szeretetére. De elővették a hittagadókat is. Köztük volt egy Biblis nevű asszony is. Ájultan vitték a kínpadhoz. Itt megbánta tettét, és bátran megvallotta hitét. Akkor újra börtönbe zárták őket, hogy ott haljanak meg. Sokan meghaltak. Időközben elfogták a város legidősebb emberét, Fotinuszt, ő volt a város keresztény püspöke. Öregségtől, betegségtől törékeny volt a teste, de a vértanúság vágya erősítette lelkét, mikor az ítélő szék elé vonszolták. Katonák vezették, kísérte őt az egész előkelő polgárság. Úgy állt bírói előtt, mint a Krisztus állt volna ott. Kővel dobálták, a közelállók kézzel-lábbal ütötték-verték. Már alig volt élet benne, amikor a börtönbe vetették. Két nap múlva kiszenvedett. Holttestüket gyalázattal mutogatták a csőcseléknek. Blandinát kereszthez kötözték, és úgy szabadították rá az állatokat, de azok nem bántották őt. Így ismét börtönbe hurcolták. A várt rendelet nem késett sokáig. Ez állt benne. A hitvallókra halál, a hittagadókra szabadság vár. A római polgárokat le kell fejezni, a többieket a vadállatok elé kell vetni. Az egész város többnapos ünnepi játékra készült. Sok hittagadó visszatért. A frégiai Alexander a közönség soraiból biztatta a vértanúkat kitartásra. Észrevették, és Attalusszal együtt vetették a vadállatok elé. Blandina még mindig élt. Elővezették egy 15 éves fiúval. Megostorozás után hálóba kötötték, és a bika elé vetették őket. A börtönben megholtakat a kutyáknak dobták. Gondosan vigyáztak arra, hogy ne tudják őket eltemetni. 6 napig feküdtek így, aztán elégették a holttesteket, és porukat a folyóba szórták. Így mindent legyőzve jutottak Istenhez. Maguk a békét szerették, nekünk is azt hirdették, békében távoztak az Úrhoz. Megcsodáljuk a vértanúk lelki erejét. Istentől kérjük a magunk számára is azt a lelki erőt, ami hivatásunk betöltéséhez szükséges. A vértanúkat pedig arra kérjük, hogy legyenek közben járóink a mindenható Istennél, hogy a hitet megtartsuk, a pályát győzelmesen fussuk mi is végig, és elnyerjük az örök élet koronáját.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk, add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
A nap verse.
Szabó Lőrinc. Ünnep. Áldassál, Uram, amiért nékem is adtál valamit. Áldassál, amiért nem csak szépséget, s szórakozást teremtettél, nem csak gyönyörű templomokat, s félelmetes pénzszörnyeket, nem csak ifjú lelkesedést, friss vért, kacagó lányokat, s gyermeket. Ó, áldassál, Uram, amiért a mulandó örömök s harcok hétköznapjai után megteremtetted az ünnepet, a megnyugvást, a semmit, aki az idő teljességében értem is eljön, és áldott karjaiban elringat mindörökre. Amen.
Szabó Lőrinc Ünnep című versét Blaskó Balázs mondta el. Szabó Lőrinc költő műfordító 1900. március 31-én Miskolcon született. Apja mozdonyvezető, vasúti fékező, felmenői földbirtokosok, református lelkészek, tanítók voltak. 1908-tól 1918-ig a Debreceni Református Főgimnáziumban tanult. Itt tett hadi érettségit. A frontok összeomlásáig katona volt, majd Budapesten a Műegyetem gépészmérnöki karára, később a bölcsészkar magyar-német-latin szakára iratkozott be. Verséivel megkereste Babits Mihályt, aki barátságába fogadta. 1921-ben állást kapott az Est lapoknál, azaz a Pesti Napló, az Est és a Magyarország című folyóiratoknál. 1932-ben, majd 37-ben másodszor, 44-ben harmadszor Baumgarten díjat kapott. Ekkoriban a népírók mozgalmával, majd egy időre jobboldali politikai körökkel került kapcsolatba. 45 után vizsgálati fogságba került, ahonnan barátai közbenjárására szabadult. 1947-ben a Magyar Írók Szövetségének tagja lett, de egyre inkább az irodalmi élet perifériájára szorult. 49-től nem publikálhatott, műfordításokból tartotta el magát. 1954-ben József Attila díjjal, 1957-ben pedig Kossuth díjjal tüntették ki. Szabó Lőrinc 1957. október 3-án hunyt el Budapesten.
Hear my silent prayer, heed my quiet call, when the dark and blue surround you. Step into my sight, look inside the light, you will know that I have found you.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Szombati adásunk témái: Leó pápa bizottságot hoz létre a Casa Sollievo della Sofferenza újjáélesztésére. A Szent Atya a Centesimus Annus alapítványhoz. Új remény születik a mai törékeny világban. Interjú Rétfalvi Balázs történésszel, a szombathelyi püspöki levéltár igazgatójával, a Magyarország egyházmegyéi püspökei 1804-1918 címmel most megjelent püspökök életrajzi lexikonjáról.
Leó pápa a bizottságot hoz létre a Casa Sollievo della Sofferenza fellendítésére. 14. Leó pápa kirográfot, vagyis saját kézzel aláírt rendeletet adott ki, amellyel felállít egy új irányító bizottságot, amely a pietrelcinai Szent Pio által létrehozott alapítvány fellendítését segíti elő. Az új testület elnöke Massimino Cavallero Ledo, a gazdasági titkárság prefektusa lesz, koordinátora pedig Fabio Gasperini, az apostoli szentszék vagyonkezelőségének, az APSZ-ának a titkára. A tagok között van Paolo Rudelli érsek államtitkár helyettes, Giordano Piccinotti érsek, az APSZA elnöke, és Giorgio Ferretti, Foggia Bovino érseke. A San Giovanni Rotondóban található Szent Pio atya álmából született nagy egészségügyi központ, a Casa Sollievo della Sofferenza, vagyis szenvedést enyhítő otthon, a revitalizáció új korszakára készül. 14. Leó pápa kiadott egy kirográfot, amellyel létrehozza az alapítvány irányító és felügyelő bizottságát, amelynek feladata, hogy megtalálja a hatékonyság, az eredményesség és a fenntarthatóság megerősítésének legjobb megoldásait. Ez a döntés az apostoli szentszék karitatív tevékenységek iránti szeretetéből és annak tudatából fakad, hogy a nagy intézményeknek, ahhoz, hogy hűek maradjanak küldetésükhöz, képesnek kell lenniük szembenézni a változás kihívásaival. Az idők, a technológia, a jog és a gazdaság fejlődése az egyház küldetését a folyamatos megújulás kihívása elé állítja, olvasható a kirográfban, különösen az egészségügyi ágazatokban, amelyek jövőképet, beruházásokat és körültekintő gazdálkodást igényelnek. Ezen intézmények közé tartozik a Casa Sollievo della Sofferenza, amelyet azzal a céllal alapítottak, hogy vendégszeretetet, segítséget és gondozást nyújtson a betegeknek, zarándokoknak és családjaiknak, szent alapítójának lelkiségéből és alakjából merítve ihletett. Annak érdekében, hogy szembenézzünk-e kihívással, Leo pápa úgy döntött, hogy létrehozza a Casa Sollievo della Sofferenza, Pietralcinai Szent Pio alapítvány irányító és felügyelő bizottságát, amelynek feladata az alapítvány jelenlegi helyzetének elemzése, és hogy megtalálja a legjobb megoldásokat munkája és küldetése egyre nagyobb hatékonysága, eredményessége és hosszú távú fenntarthatósága érdekében, valamint az így azonosított megoldások konkrét megvalósítása. A bizottság minden területen, gazdasági, pénzügyi és működési területen dolgozni fog teljes kapacitással, hogy végrehajtsa a szükséges rendes és rendkívüli adminisztratív intézkedéseket, közvetlenül a pápának jelentést téve minden kiváltképpen jelentős döntés előtt, és minden esetben a különösen fontos, vagy az alapítvány vagyonára döntő és jelentős hatással bíró jogi aktusok elfogadása, vagy az alapítvány alapszabályának módosítása előtt. 14. Leo kinevezte Massimino Cavaliero Ledót a bizottság elnökévé, Fabio Gasperinit a bizottság koordinátorává, valamint Paolo Rudelli érseket, Giordano Piccinotti érseket és Giorgio Ferretti érseket a bizottság tagjaivá. Emellett kinevezte Benjamin Estevez de Cominguest, Gino Gumirátót és Alessandro Elaoyana ügyvédet a technikai bizottságba. A Casa Sollievo Pio atya hitéből született, aki úgy vélte, hogy a test gondozása a keresztény küldetés szerves része. Ma, évtizedekkel később, ez a megérzés továbbra is aktuális. 14. Leo kirográfia a gondoskodás gesztusa. Ugyanaz a törődés, amellyel a pietralcinai szent gondoskodott arról, hogy egyetlen betegember, zarándok vagy családtag se maradjon befogadás és ellátás nélkül. A Casa Sollievo új fellendítése tehát a hűség jele az alapító, a szervezet küldetése, és mindazok iránt, akik nap mint nap átlépik ezeket az ajtókat, gyógyulást és reményt keresve.
Leo pápa a Centesimus Annus alapítványhoz. Új remény születik a mai törékeny világban. A Szent Atya május 30-án, szombaton délelőtt fogadta az apostoli palota kelementermében a Centesimus Annus Pro Pontifice alapítvány 400 tagját, akik évi közgyűlésüket tartják most, és egy konferencián is részt vesznek. Leo pápa hozzájuk intézett beszédében hangsúlyozta, hogy a háborúktól és a növekvő polarizációtól megpróbált mai világban továbbra is létezik az Isten utáni szomi, amely hiteles civilizációt szeretne építeni, leginkább a párbeszéd útján keresztül. Az alapítvány jelenléte annak köszönhető, hogy tagjai elkötelezettek az egyház szociális tanításának tanulmányozása
to the study and implementation
és a mai társadalomba való megvalósítása iránt. Kezdte beszédét a pápa, és megvallotta, hogy ez a téma nagyon közel áll a szívéhez, és azt az egyház küldetése elengedhetetlen részének tekinti. Az alapítvány éves találkozója egybeesett a Magnifica Humanitas most megjelent enciklikájával, és a pápa úgy véli, hogy ez az enciklika iránymutatást nyújthat a konferencia során vizsgált számos téma kidolgozásához és értékeléséhez. Szomorú és kedvezőtlen helyzetben él a mai emberiség, háborúk és egyre növekvő polarizáció közepete, ami kulturális és társadalmi megosztottságot is jellemez. A törékenység közepette azonban új remény születik, mutatott rá Leo pápa. Ebben a megosztottságban a közös nevező, amely mindnyájunkat egyesít, a közös emberségünk. A mostani kedvezőtlen körülmények között továbbra is az az ember hivatása,
human person is called,
hogy újra vizsgálja meg azokat az alapvető kérdéseket, amelyek számtalan generáció szívét komolyabb elmélkedéssel késztették. Hová tartunk? Milyen cél felé kívánunk haladni? Melyik irányt válasszuk magunknak, mint közösség is, mint nép? Idézte Leo pápa a Magnifica Humanitas enciklikája kérdéseit. Ezek a kérdések az emberiség igazság keresését jelzik, és vágyat ébresztenek Isten és a világ tartós értelme iránt, továbbá tanúskodnak az emberségünk alapvető vonásairól is, az Isten által adott ész és szabadság ajándékairól, amelyek révén megismerhetjük az igazságot és követhetjük a jót. Bár a szabadságot gyakran úgy értelmezik, mint a tetszés szerinti cselekvés képességét, elengedhetetlen, hogy visszataláljunk a szabadság hiteles értelméhez, amely lehetővé teszi számunkra, hogy felfedezzük annak kapcsolati dimenzióját, hisz éppen itt beszélhetünk az ember kiteljesedéséről, mind egyénként, mind társadalomként. Szent II. János Pál emlékeztetett bennünket arra, hogy ezt a kiteljesedést akkor találjuk meg, amikor a szabadságot az önátadásban és a másik befogadásában éljük meg, vagyis amikor a szabadságot a szeretetre használjuk.
When freedom is used to love.
Ezzel szemben, amikor individualista szempontból abszolútizáljuk, a szabadság kiürül eredeti tartalmából és ellentmondásba kerül saját hivatásával és méltóságával. A valódi szeretet civilizációjának előmozdításában és megteremtésében a párbeszéd is fontos szerepet játszik. Egy olyan párbeszéd, amely az igazságon alapul, és amely elismeri és értékeli minden ember közös emberségét.
And values the shared humanity of every person.
Valójában, ha szem előtt tartjuk minden egyén vele született méltóságát, az lehetővé teszi, hogy legyőzzük az önzést és a saját érdekeket a közjó érdekében. Befejezésül Leó pápa megköszönte az alapítvány tagjának mindazt,
and your efforts to further promote the church's social doctrine,
amit az egyház szociális tanításának terjesztése érdekében tesznek, majd áldását adta rájuk. Interjú Rétfalvi Balázs történésszel, a szombathelyi püspöki levéltár igazgatójával, a Magyarország Egyházmegyé és Püspökei 1804-1918 címmel most megjelent Püspökök életrajzi lexikonjáról. Május 3. hetében Rómában tanulmányúton járt a Tusor Péter vezette frakmúi kutatócsoport, amelynek keretében május 20-án szerdán az általános kilagatás során találkoztak 14. Leó pápával. Most hallgassák meg a kutatócsoport egyik tagjával, Rétfalvi Balázs levéltárossal készített interjúnkat. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Rétfalvi Balázs történészt, a Fraknói Kutatócsoport tudományos munkatársát, és aki a szombathelyi püspöki levéltár igazgatója. Isten hozott nálunk, első alkalommal találkozunk. Két vastag kötettel érkeztél a stúdióba, a rádióba, amelyek Magyarország egyházmegyeiről és püspökeiről szólnak. Mutasd be ezt a két kötetet, kedves Balázs!
Köszönöm szépen a meghívást! Egy nagy munkának a végeredményét tartjuk itt kezünkben. Még 2010-ben indult el ez a nagy munka, Erwin Gatz professzornak a kezdeményezésére, a német püspök lexikonok mintájára kezdeményezte azt, hogy a Habsburg monarchiának, illetve a Magyar Királyságnak is a püspök lexikonai készüljenek el. És mivel ők a 19. századi időszakra koncentráltak, a Magyar Királyság latin és görög szertartású egyházmegyeinek püspökeiről készült lexikon. A latin az egy hatalmas anyag, 160 püspöknek az életrajzát tartalmaz.
Az időszakot még egyszer.
1804 és 1918 közötti időszakban, tehát a hosszú 19. század időszakának püspökeit veszi számba ez a kötet, és a latin és a görög együtt a 160 püspöknek az életét mutatja be.
Mik a források, és milyen céllal készült ez a püspök életrajz sorozat?
A forrásai azok alapvetően a már elért vagy megírt publikációk, de pontosan szükség volt számos esetben, hogy levéltári kutatásokat is végezzünk. És több esetben római, illetve bécsi forrásokból sikerült az életpályákat megírni. Vannak olyan püspökök, akik ismertebbek az esztergomi érsekekről, ugye egy külön életrajzi lexikon is jelent meg, de Teljességre törekedett ez a projekt, úgyhogy a legkisebb, vagy a legkevésbé ismert püspököknek is az életrajzát egy előre meghatározott tematikus séma szerint kellett kidolgozni. És azért ezeket az adatokat megtalálni nem minden esetben volt egyszerű.
Az otthoni püspöki levéltárok milyen mértékben voltak források számotokra?
Nyilván a püspöki levéltárok nagyon fontosak voltak, mert a fontos adatok jó része ott volt, de például a püspökök kinevezésével kapcsolatos háttérinformációk azok magasabb szinten Rómában, illetve Bécsben voltak elérhetőek.
Bécsben miért?
Bécsben amiatt, mert ugye a magyar király, illetve a Habsburg uralkodók Bécsben intézték ezeket az ügyeket. Róma és Bécs között, illetve aztán Budapest és az uralkodó között zajlottak. Ugye ebbe az időszakban is változott, hogy a forradalom előtt, aztán a forradalom után, a dualizmus korában ezek a kinevezések hogyan zajlottak, de Budapest, Bécs és Róma volt az, akinek egyeztetni kellett ezekben az ügyekben. A projektben nemzetközi projekt volt, a Bécsi Egyetemnek is a teológiai karán Rupert Kliber professzor, Tusor Péter tanár úr mellett koordinálta, illetve szerkesztette a köteteket.
Magyar részről kik a szerzői ennek a munkának?
Magyar részről 36 szerző, a legkülönbözőbb helyekről, egyetemekről doktoranduszok, egyházi levéltáros kollégák. Tehát akit sikerült megnyerni ennek az ügynek, azok szerepelnek benne, de alapvetően a katolikus egyetemnek a doktoranduszai és a püspöki levéltároknak a munkatársai.
Nagyjából összesen hányan dolgoztak?
36 szerző, illetve hát ugye mivel voltak a hát most már elcsatolt szlovák és aztán romániai egyházmegyéknek a történetével kapcsolatosan, szlovák, illetve román, illetve határon túli egyetemeknek a tanárai, munkatársai, levéltárosai is együttműködtek ebben. Főleg azért, mert sok esetben mondjuk szlovák forrást kellett, vagy román forrásokat elolvasni, és ez a nyelvtudás miatt szükséges volt, hogy olyan kollégákat is bevonjunk, akik ott helyben tudnak mozogni.
Mik azok a szempontok, amelyeket minden püspök életrajzban megtalálunk, amit leírtatok?
Az életrajzi adatok pontosítása, tehát az, hogy a szülők, családi háttér, a szentelésüknek a pontos ideje és az előéletüknek a története. Mert nyilván a püspökségének az idejéről a legtöbb püspöknek jobban rendelkezésre állnak dolgok, de az előéletének a feltárása az egy komoly feladat volt, és az is mindenhol szépen ki van dolgozva, és az egy nagy munka.
Volt-e valamilyen hasonló magyar munka, vagy más nyelvű munka, ami forrásként szolgálhatott nektek?
Igazából ilyen átfogó nem volt, amit az előbb említettem, hogy az esztergomi érsekekről már készült egy hasonló életrajzi lexikon. Tehát azzal tudtunk foglalkozni, de annak a koncepciója az eltért attól, amit Ervin Gatzpoff professzor a német lexikonoknál meghatározott, és mi azt a német mintát követtük, és tematikusan a püspökök működését is ki kellett dolgozni. Tehát például arra, hogy milyen volt az oktatáspolitikájuk, hogyan szervezték meg az egyházmegye gazdaságát, a földeket, ugye manapság nehezebben tudjuk elképzelni, hogy ugye régen a gazdálkodás az egy központi téma volt, és az uradalmakat, a püspöki uradalmakat, azokat komolyan kellett venni, mert nem az állam támogatta, hanem azokból a szélvagyonokból kellett kigazdálkodni a fenntartását az egyházmegyének, amiket még ugye megörökölt vagy kapott az államtól az egyházmegye. Tehát, és ugye ott felkészült gazdasági emberekre volt szükség, hát ugye ebben nem mindegyik püspök állt a magaslaton, de hát ugye ha sikerült neki, akkor tudott olyan szakembert megbízni, vagy olyan képzett papot, aki ezeknek az uradalmaknak a gazdálkodását megfelelő kézbe tudta tartani.
Balázs, ki tudja ezt a könyvet jól használni? Kinek ajánljátok?
Aki érdeklődik a magyar egyháztörténet, illetve kultúrtörténet iránt, oktatástörténet iránt, nagyon hasznos. A helytörténeti kutatásban, aki mondjuk a községének vagy településének a történetét ő is kiválóan tudja használni, illetve a szélesebb történeti érdeklődésre is számot tart, hiszen kiválóan mutatja be egy vezetői rétegnek, tehát az elit kutatásoknak egy nagyon fontos mérföldköve, hiszen a magyar királyságot vezető egyik értelmiségi és kiemelkedő elit csoportnak a teljes átfogó képét kapjuk meg, nagyon pontosan adatolva. Tehát ez egy páratlan adatbázis, ami képet rajzol arról, hogy ez az elit hogy nézett ki.
Végül még egy időbeli kérdés. Ugye 1804-től 1918-ig tart a vizsgált időszak, és a megelőző kor és az utána lévő kor?
Ennek a projektnek én csak munkatársa voltam, tehát az egésznek a szervező az Tusor Péter tanár úr, úgyhogy én a nevében nem nyilatkozhatom, de amilyen információm van, az az, hogy ezt a munkát mindenképpen szeretnénk folytatni, és a korábbi, illetve a későbbi időszakokra is ugyanebben a struktúrában szeretnénk majd lexikonokat készíteni és megvalósítani.
De jó is lenne, a Szent Istvántól kezdve, és az ő általa indított püspök kinevezéseket is szem előtt tartva, egészen a napjainkig egy komplet sorozata lenne a Magyar Honban szolgáló püspököknek. Kedves Balázs, köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm a megtisztelő meghívást.
A Rétfalvi Balázs levéltárossal készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Virtes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Jézus, hű meg vár.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!